Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, Máté evangéliuma 18. fejezetéből, a 21. verstől a fejezet végéig a következőképpen. Akkor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki. Még 7-szer is? Jézus így válaszolt, nem azt mondom néked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országért királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják előt és a feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságot. Amikor azonban eltávozott ez a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmentve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönnyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhíroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok. Mindenki az ő atya fiának. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hiszem a bűnök bocsánatát valljuk az apostoli hitvallásban, és ez a mondat kerül most ez alapján, az ige alapján, az ige hirdetés előterébe, hiszem a bűnök bocsánatát. És kérdések is felsorakoznak a fő témák mögé. Újra megpróbálhatom? Hány dobásom van még? Egyszer betelik majd a pohár, vagy lesz új lehetőségem? Hiszen a bűnök bocsánatát. Drága testvéreim, amikor ezt az igét elolvastam, nem tudtam megszabadulni attól az élménytől, és nem is akartam, bevallom őszintén, ami a családi istentiszteleten megfogott, megragadott engem. Nagyon jó volt a gyerekekkel együtt összeszedni azt, hogy hol tehetünk rendet, hogyan takaríthatunk, hogyan segíthetünk a szüleinknek, és felsorolták nagy lelkesen, hogy miben tudnak segíteni. És aztán, ahogy az ők is lelkük, szívük megfogalmazta, elmondták, hogy bizony nem csak a lakásban, a gyerekszobában, a konyhában kell rendet tenni ilyenkor advent idején, hanem a szívünkben is, tiszta szívet teremts bennem Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ez volt az alapige, az 51. Zsoltár alapigéje. És így irányult rá a gondolatunk, minden figyelmünk arra, hogy nem csak nekünk kell szorgoskodni, hanem kérnünk kell az Urat, hogy az ő szent lelke által tisztítson meg minket, takarítson ki minden szennyet, pokhálót, mocskot a szívünkből. Ezt teszi Jézus Krisztus. Hiszen a bűnök bocsánatát. Tulajdonképpen gyereknyelven ugyanezt fogalmaztuk meg. Kérem az Istent, hogy ő takarítsa ki a szívemből azt, ami nem odavaló. Ezt teszi Jézus Krisztus minden egyes alkalommal, amikor föl kínálja a lehetőséget, hogy az úrvacsora szentségével éljünk. Gondolatfüzérekből áll ez az igehirdetés, és a fonal a bűnbocsánatnak a szava, fogalma, amire fölfűzöl ezeket a gondolatokat. Azt mondjuk, hiszem a bűnök bocsánatát. Hiszem, vallom, tudom, és megtapasztaltam. Ezek a szavak összetartoznak, mert arról tesznek bizonyságot, hogy mi a mi hitünknek az alapja. Mit hiszünk, mit vallunk, mit tapasztaltunk meg? Mi az, amit tudunk? És nem csak a fejünkkel, hanem elsősorban a szívünkkel. Mi az, amit érzünk? Ebből a történetből, a gonosz szolga példájából, példázatából, és az azt megelőző kérdésből, amelyen Péter megy oda Jézushoz, hogy vajon hányszor kell megbocsátani az én atyám fiának, még 7-szer is, kérdezi Péter, és Jézus válasza még 70-szer, 7-szer is, tehát megszámlálhatatlanul sokszor. Ez a történet, a gonosz szolga története példája arra tanít minket, hogy a türelmes Istent ismerjük meg, a türelmes Istennek a képe jelenik meg előttünk, mint ennek a gazdának, vagy ennek az Úrnak a képe. Ez az Úr számadást akart tartani, és nem csak számadást akart tartani, hanem számadást is tartott. Eléje vezettek egy szolgát, aki 10 000 talentummal, ez utána olvastam, olyan 50 milliónak felel meg, ennyivel tartozott, tehát felbecsülhetetlen nagy értékkel, nagy pénzzel, a nagy vagyonnal tartozott ennek az Úrnak. Emberi gondolkodás szerint és a realitást figyelembe véve lehetetlenség lett volna ezt megadnia. Még akkor is, hogyha eladják őt, magát, feleségét, gyermekeit, és élete végéig robotolnia kell, hogy ez az adósság kiegyenlítésre kerüljön. Nem volt más lehetőség ennek a szolgának, mint az, hogy esdekeljen, hogy az Isten, hogy az Úr könyörületeiért próbáljon meg valamit tenni. Hogy szánja meg őt, és engedje el az adósságát, vagy ha nem engedi el az adósságot, hiszen ezt emberileg alig, ha gondolhatta, vágyaiban, álmaiban nyilván jelen volt ez a gondolat, de alig, ha gondolhatta, hanem csak mérsékelje az ő adósságát. És az történik, hogy amikor térdre borul előtte, amikor így ismeri meg az ő emberi mi voltában teljes adóssági teherrel együtt ezt az embert, ezt a szolgát az Úr, akkor azt írja az ige, hogy megszánja. És nem, hogy egy töredékét eltörölni ennek az adósságnak, hanem az egész adósságot háta mögé veti, elengedi, nem törődik vele. Úgy ismerjük meg az Istent ebben a történetben, ezt az Urat ebben a történetben, hogyha én ember az én adósságaimmal, bűneimmel, vétkeimmel leborulok elé, ha bevallom, megbánom ezeket, ha kérem, hogy bocsásson meg, hogy engedje el az én adósságomat, ha esdeklem előtte, akkor az igaz bűnbánatra, igaz bűnbocsánattal válaszol. És ehhez nem férhet kétségünk. Az igaz bűnbánatra, igaz bűnbocsánattal szól. Ez az Úr minden képzeletet felülmúló módon az egész adósságot elengedte. Itt is tanít nekünk ez az ige, hogy nem kell szenvednem, hordoznom az adósságot, a terheket, a vétkeimet, a bűneimet, hanem letehetem oda az Úristen elé, és az igaz bűnbánatra ő bűnbocsánattal, feloldozással válaszol, mint amit el is tapasztaltunk itt az Isten tisztelt elején. Nem kell szenvednem bűneim terhe alatt, az adósság mértéke alatt, hanem Jézus Krisztusért már megkaptam, megkaphatom a bocsánatot. Nem kell hordoznom ezt a nehéz zsákot, nem kell cipelnem a terhet életem végéig. Aztán a második, amire felfigyelhetünk, ez ige kapcsán, hogy tele van érzelemmel, és ez nekem nagyon, nagyon tetszik, mert nem csak a gondolkodásunkra hat, nem csak az okokozati viszonyt, a következményeket, a cselekedeteket próbálja megvilágítani, hanem olyan érzelmeket mutat meg, ami számunkra is fontos lehet. Az első az, amire felfigyelünk itt, hogy az adós, amikor esedezik, hogy nyilván félelem, szorongás, kétségbeesés, elesettség volt az ő szívében. Mit is tehetne más? Ugye azt mondtam, hogy nem volt más választása, valóban nem volt más választása. És ez a félelem, ez a szorongás és ez a kétségbeesettség, elesettség olyan rokon sokszor a mi hétköznapjaink érzésével. Amikor lelkismert vizsgálatot tartunk, amikor bűneinkkel számot vetünk, és azt mondjuk, hogy már megint ugyanaz. Hiába fogadtam meg, hiába próbáltam változtatni, hiába minden emberi próbálkozás, erőfeszítés, már megint ugyanabba a bűnbe estem. Már megint türelmetlen voltam, már megint lusta voltam, már megint rosszat gondoltam, hogy mondtam a másikra, ahelyett, hogy mentettem volna és gondoltam volna. A félelem, a szorongás, a kétségbeesés, az elesettség. Olyan rokon velünk, olyan emberi érzés. És olyan jó, hogy ráirányítja figyelmünket ez az ige a másik érzelemre is. Olyan jó, hogy így mutatja be az Urat ez az ige, hogy ő megszánta azt az adós szolgát. Megszánta, megsajnálta. Így is mondhatjuk, hogy megesett rajta a szíve. És megváltoztatta a számadásnak az irányát, azt mondta, elengedem minden bűnömet. Az irgalmasság, a türelem, a könyörület az, ami meghatározza ezt az Urat, a példázatbeli Urat. És aztán olyan emberi az az érzelem is, amit harmadjára összegyűjtöttem itt, amikor ez az első adós elmegy nagy megkönnyebbülve, és az adós társát elkezdi folytogatni, és számon kéri rajta a tartozását, ami mérhetetlenül kevesebb, mint amilyen tartozás neki engedte fel itt az imént, akkor azt írja az ige, hogy a szolgatársak felháborodtak. Mi magunk is olyan gyakran lehetünk ebben a helyzetben, hogy felháborodunk, hogyha azt látjuk, hogy a másik mit tesz, mit cselekszik. Felháborodunk, mert tudjuk nagyon jól, hogy nincs joga hozzá. Hogy nem nála van az igazság. Hogy egészen másként kellene tenni, és mi nagyon gyakran sokkal jobban tudjuk, hogy mit kellene tenni a másiknak. Megismerte a könyörületes, irgalmas Istent, és amikor tovább megy az útján, akkor nem, hogy erről tenne bizonyságot, hogy ő neki elengedték az adósságot, nem, hogy ennek örülne, hanem igazán emberi gondolkodásról tesz bizonyságot, azt, aki neki tartozik, azt viszont keményen számon kéri. És hogyha az adventi nagytakarításról volt szó, akkor bizony ezt az érzést, vagy ezt a helyzetet is nagyon gyakran tetten érhetjük a magunk életében. A harmadik ebben a gondolat füzérben, amelynek fonala a bűnbocsánat, hogy az érzelmek között, mögött konkrét tettek vannak. Az első és az utolsó vers segít ennek az átgondolására. a 23. vers és a fejezetnek az utolsó verse. Ezt mondja Jézus, ezért hasonló a mennyek országát királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival, és az utolsó verse, így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atya fiának. Konkrét tettek vannak az érzelmek mögött, ha ez az Úr számadást akar tartani szolgáival, és számadást is tesz, számadást is tart, és az utolsó versben a számadásra való figyelmeztetés egyúttal szinte fenyegetéssé válik. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátotok egymásnak, mindenki az ő atya fiának. Mert hogy a történet vége, hallottuk az igéből, az, hogy számon kéri valóban ennek az első adósnak a tettét ez az Úr, és meg kell fizetnie mindent, keservesen meglakol azért, hogy nem a könyörülő Istent hirdette, könyörülő Úrról tett bizonságot, hanem az emberi gondolkodásnak engedelmeskedett és számon kérte az ő adóstársán azt, amivel ő tartozott. Szívetekből bocsássatok meg! Ez tehát az a cselekedet, amelyre buzdít minket az ige, és ehhez nagyon jó bevezetést ad az a pár gondolat, az a pár kérdés, amivel Péter apostol oda megy Jézushoz. Nyilván feszítő kérdés volt ez számukra, hiszen akik jobban ismerik a Bibliát, tudjuk, hogy a hetes szám az a tökéletességnek, a mindenségnek, az egésznek a száma. Tehát amikor azt kérdezte Péter, hogy 7-szer is meg kell-e bocsájtanom az én atyám fiának, akkor valami hatalmasat mondott, valami lehetetlen mondott. Nem azt jelentette, hogy striguláztam, vagy valahogy számolgatta az ujján, vagy bárhol máshol, hogy hányszor bocsájtott meg már ennek, vagy annak, vagy amannak, hanem azt jelentette, azt kérdezte Jézustól, hogy még lehetetlenül, elképzelhetetlenül sokszor is meg kell bocsájtani, és akkor Jézus azt mondja, hogy nem 7-szer, hanem azt mondom, hogy még 70-szer, 7-szer is ki lehet számolni, hogy mennyi az, mérhetetlenül sokszor. Azaz, hogy tulajdonképpen végtelen a száma annak, ahányszor meg kell bocsájtani a mi atyám fiának. És nem csak úgy félváról, nem csak úgy, ahogy mi szoktunk gyakran, hogy hát igen, persze nem történt semmi, mondjuk, hogyha elnézést kérnek tőlünk, vagy bocsánatot kérnek tőlünk, bár saját magunkban tudjuk, saját magunk bőrén érezzük, hogy milyen nehéz bocsánatot kérni a másiktól, vagy elnézést kérni a másiktól. Nem csak úgy félváról kell megbocsájtanunk, vagy lehet megbocsájtanunk, hanem azt mondja, szívetekből bocsássatok meg. Ugyanolyan megbocsájtást vár el tőlünk a mi Urunk, mint amilyen bocsánatot, bűnbocsánatot ő adott nekünk. Szívetekből bocsássatok meg. Az ige azt mondja, hogy az Úristen azoknak az embereknek a védkét, akik eléje lerakják és eléje leborulnak az ő bűnösségükben és esedeznek az ő bűnbocsánatáért, azoknak a védkét a háta mögé veti. Tudjuk, hogy ami a hátunk mögött van, arra kevéssé figyelünk. Ez azt jelenti, hogy teljes megbocsátás, szívből jövő teljes megbocsátás az, amit számunk ér rajtunk az ige, amit elvár tőlünk a mi Urunk. És nem egyszer, nem kétszer, nem 7-szer, hanem akár 70-szer, 7-szer, végtelen sokszor. A következő a gondolat füzérünkön a bűnbocsánat fonalán az a gondolat, hogy vajon mi, és ezt is jó elmélkednünk, hogy vajon mi milyennek ismerjük az Istent, milyen a mi Isten képünk. Jó erre újra és újra rátekinteni, jó ezt újra és újra megvizsgálni, milyennek ismerjük mi az Istent. Milyennek ismerem én az Istent. Szoktunk erről beszélgetni gyerekekkel, és valami olyasmi tévhit is benne lehet a keresztény emberek szívében, hogy Istennek semmi más dolga nincs, mint a megbocsátás. Nekem meg semmi más dolgom nincs, mint oda menni elé, és vilegyek meg valami. Olyan az Isten, mint a bűnbocsátó automata, bedobom a bűneimet, és kérne megbocsátás a feloldozás. Hát, hogy ez mennyire nem így van, azt Krisztus tudja legjobban nekünk elmondani, és életével példázta azt. Neki, a szeretett fiúnak kellett meghalnia azért, hogy Isten megbocsáthasson. Hogy amikor az igaz bűnbánattal oda megyünk az Atya elé, akkor el tudja engedni a mi bűneinket. Ugyanúgy, ahogy olvastam a Kolossébeli levélben, hogy oda szegezte a keresztre a mi adós levelünket, a mi terhelő levelünket. Egyszer elkészítettük ezt konfirmandusokkal, egy hatalmas nagy keresztet állítottunk fel Zuglói templom udvarán, és oda szegeztük mindenki a maga kis cetliét, mindenki a maga kis bűnét, kisebb vagy nagyobb bűnét, amit megfogalmazott előtte. Fölszegezték a bűnöket, és fölállítottuk ezt a keresztet, Krisztus keresztjét, amin ott van a mi adóslevelünk, ott van a mi összes bűnünk, amit igaz bűnbánattal megbántunk, amit le akarunk tenni, amitől meg akarunk szabadulni, amitől nem akarunk szenvedni már tovább. Isten olyan, mint aki a köpenyével mindent betakaró jóságos Isten, de Isten olyan Isten, aki számadást tart majd egykor. A másik tévhit, hogy az Isten olyan, aki azt mondja, mint amit mi mondunk sokszor egymásnak, vagy mondunk, vagy gondolunk a háttérből, megbocsájtok, persze megbocsájtok, mert ez a dolgom, hiszen te kérted a bocsánatomat, megbocsájtok, de el nem felejtek. Sokszor ilyen Istennek képzeljük a mi atyánkat, egy fenyegető Istenkép van valahol a gondolatainkban hátul mélyen elbújtatva, aki megbocsájt ugyan, hiszen veszem az úrvacsorát, bűneim bocsánatát kérem, de aztán valamikor majd meg kell fizetnem ezekért. Ez a másik tévhit, másik téves elképzelés az Istenről. És hogy miként lehet a bűneinkkel jól számot vetni, számot adni, erre egy rövid történetet hoztam, egy előadásból egy nagyon rövid részletet, Pál Ferenc előadásából. Ő egy katolikus lelkész, katolikus plébános, következőt írja. Amikor kisgyerekeket tanítunk a lelkiismeret vizsgálatra, akkor az a minimum, és van egy-két atya, aki ezt nagyon jól csinálja, hogy a lelkiismeret vizsgálat nem az, ami megint csak sokak fejében él, hogy leülök, és mikor belekezdek, már utálom, meg fáj a hasam, meg jaj, át kell gondolom, hogy mit toltam el. Nem, ez nem lelkiismeret vizsgálat. A lelkiismeret vizsgálat az, hogy átnézem, milyen vagyok ott belül. Nem csak a külső, hanem a belső hangot hallgatom, hogy mit mond nekem. Ez lelkiismeret vizsgálat. És lehet, hogy mondjuk 70%-ban azt mondja nekem este, hát nem is voltál rossz. Hát jó, azért egyszer-kétszer elhassaltál, de alapvetően egész jó volt a nap. Ez lelkiismeret vizsgálat. És fönnakad a szitán egy-kettő, és ezt megbánom igazán szívből. Nem az a gyónás meg lelkiismeret vizsgálata, hogy gyermekkortól kezdve pumpáljuk a picik fejébe, hogy megnézem, mit toltál el, nem. Ez egy nagyon téves kép következetes adagolása a kicsi embernek. Elégtételőt gyakran azt szoktam adni, mikor látom, hogy tényleg sok minden jót tett, és mégis a bűneiben szorong, hogy akkor most menj, és csináld meg ezt az erényeiddel, és írd össze őket. Ezekért mind adjál hálát, és érezd magad jól. Akkor van csak egyensúly, ha megvan a formája annak, ahol a jó dolgokat elővesszük. Sajnos ez nem természetes, egyáltalán nem, és ez nagy baj. Elmondja, hogy miként lehet számot vetni bűneinkkel. És ott, a bűnök mellett, a szorongásban, a félelemben, ott lehet az a megváltásra való koncentrálás is, amit az előbb felolvastam a Kolossé beliekhez írt levélből. Krisztus keresztjére oda szegeztük már a bűneinket. Amikor szembesülünk velük, amikor meg akarunk szabadulni tőlük, akkor lehet számunkra a feloldozás, és az kell, hogy legyen, egy csodálatos megkönnyebbülés. Mert megismerhetjük Istent, mint aki az igaz bűnbánatra, igaz bűnbocsánattal válaszol. Mint aki képes szívből megbocsájtani. Nem úgy, ahogy mi szoktunk gyakran. Ilyen Istenünk van nekünk, ezért adhatunk hálát, ezért adjunk hálát neki. Mert bár az ember nem lenne képes bűneitől megszabadulni, Krisztus, ami megváltunkat küldte, hogy szabad legyen az út ő hozzá, az irgalmas, könyörületes, türelmes Istenhez. Szabad hát az út, amit kaptam, azt kell továbbadnom. Nem úgy, mint ez az adós szolga. Ha ő megkapta, hogy ezzel a 10 000 talentummal nem kell már tovább szenvednie, és nem kell már tovább adósságban lennie, hiszen elengedte az Úr, akkor azt a 100 dénárt igazán elengedhette volna. Amit kaptam, azt kell, lehet továbbadnom. És közben bizonyságot tehetek arról, hogy hiszem a bűnök bocsánatát. Hiszem, vallom, mert tudom, hogy könyörülő Istenem van. Mert már megtapasztaltam. Megtapasztaltam, hogy megszabadít a bűnöktől, Jézus Krisztus által. Így bátorít tehát az ige minket arra, hogy szívből megbocsássunk egymásnak, és hogy továbbadjuk mi, a könyörülő, irgalmas Istent ismertük meg. Az irgalmas Atyával lehet és van személyes, közvetlen kapcsolatunk. Krisztus által, Krisztus teste és vére által megtapasztalhatjuk azt, hogy új életlehetőséget kapunk. Ilyenkor Adventben, és mindig, amikor az Úrvacsora szentségéhez járulunk. Ezért adjunk hálát. Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük drága szent igédet, amelyen figyelmeztetsz, megdöbbentesz, néha fenyegetőleg hat ránk, de tudjuk, hogy a te igéd egyúttal a te könyörületedről és irgalmadról beszél nekünk. Áleméket, hogy tapasztalhatjuk, tudjuk, hiszük és valljuk, hogy elengedted az összes tartozásunkat. Nem önmagunkért, nem a mi jóságunkért, nem a mi cselekedeteinkért, nem a mi igyekezetünkért és emberi akaratunkért, hanem egyedül Krisztusért. Hála néked! Add szent lelked erejét, hogy újra indulhassunk a hozzád vezető úton.